Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Köszöntöm a hallgatóinkat, Kohut Zoltán vagyok a Halas Rádió Portré műsorában, ahová ezúttal a szociális szférából kértünk egy beszélgető partnert. El is fogadta meg hívásunkat Rémánné Halmos Éva, aki tavaly ment nyugdíjba. Köszöntelek a stúdióban.
Én is köszöntelek téged, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
A portré az egy személyes műfaj, de most engedd meg kérek, Éva, hogy először egy általános kérdéssel kezdjünk. Én úgy tapasztalom, hogy ebben a versenyes, egymással harcoló, érvényesülésre törekvő társadalomban nincs igazán meg a szociális szféra méltánylása, erkölcsi elismerése, az anyagiakról aztán nem is beszélve. Te ezt hogy érzed általánosságban, mennyire van meg a presztízse a szociális szférának Magyarországon?
Igen, nagyon jól látod, nincs presztízse, vagy nagyon alacsony a presztízse a szociális munkának, ugyanúgy a szociális szférának. Ma Magyarországon a társadalom igen megoszlik ennek megítélésében. Van, aki azt mondja, hogy igen, nagyon nagy szükség van rá, még több kellene, még több irányból, még több pénzt kellene beleforgatni. Van, aki azt mondja, hogy mindenki küszködjön saját maga, és oldja meg mindenki saját maga a problémáját.
Ezt úgy érted, hogy a társadalmi megosztottság az úgy érvényesül, hogy van egy olyan rétege, vagy egy olyan csoportja, vagy köre a társadalomnak, amelyik fokozottan gondoskodna a hátrányos helyzetűekről, a szegényekről, elesettekről, bajba jutottakról, és van egy olyan réteg, amelyik azt mondja, hogy erre kár pénzt, vagy tehát nem erre kéne a pénzt fordítani.
Igen,
magukra hagyná
őket. Igen, pontosan erre gondolok. Megtapasztaltam mind a két szélsőséget. Egészen fiatalok, akik jó anyagi körülmények között élnek, jelentkeznek különböző szociális ellátóhelyeken önkéntes munkára. Például a Kecskeméti Máltához is járnak egészen fiatalok jó körülmények közül, és ők hétvégét ott töltik a nappali melegedőbe, de ugyanígy jelentkeztek nálunk is az itteni családsegítőbe, illetve a gyermekjóléti szolgálatba. Jelentkeztek azért, hogyha valamire szükségünk van, tudnak segíteni. Volt, aki felajánlotta a munkáját is, de egyre többen anyagi lehetőségeket kínáltak, illetve adományokat, tárgyi adományokat ajánlottak fel a munkahelyünknek, hogy mi látjuk, kinek van erre szüksége, és tovább szétosztásra felajánlották.
Amikor te a pályád korai időszakában a szociális ágazatba kerültél, úgy tudom, hogy a kórházban kezdted a pályád, de aztán, majd erről kérem mondj egy pár mondatot, aztán a szociális ellátáshoz kerültél, akkor ez máshogy volt? Tehát a 80-as évek derekán ez máshogy volt? Úgy érzed, hogy akkor több volt a szolidaritás, az empátia a társadalomban? Vagy nem volt más a helyzet?
Egész érdekesen alakult Kiskunhalason a családsegítő központ, ha lehet akkor egy pár szót mondanék erről. Akkor Tótné Irénke néni volt Kiskunhalason az országgyűlési képviselő. Egyik este azzal a hírrel jött haza, hogy a parlamentbe fölvetődött az a kérdés, hogy volt egy ilyen szociológiai kutatás, aminek egész röviden az volt a végeredménye, hogy a családokban megindult egy ilyen széthullás, zillálódás, segíteni kellene a családoknak. Ez lett a végkifejlete. És akkor kísérleti jelleggel lehetett az önkormányzatoknak pályázni erre a családsegítő szolgálatra. És ezzel a hírrel jött Irénke néni, és akkor még tanácselnök volt, akkori tanácselnök pozitívan állt a dolgokhoz, hogy igen, akkor Kiskunhalas megpályázza, el is nyertük a pályázatot, és így indult Kiskunhalason a családsegítő szolgálat. Egészen véletlen hozott erre a pályára. Irénke néni megkérdezte, hogy volna-e kedvem ott dolgozni. Kérdeztem, hogy mit fogunk csinálni. Hát segítjük a családokat. De hogyan? Egészen pontosan még ezt akkor senki nem tudta ebbe az országba. Ennek a 80-as évek közepétől a 90-es évek elejéig a családsegítő szolgálat ennek a kidolgozásában, tanulmányozásában és a gyakorlat kivitelezésében futott ki ez az időszak. És
tehát egyszerre tanultátok azt, amit gyakorlatilag
van,
csináltatok
így van,
is
így van,
egy időben.
Így van. Akkor még nem volt ilyen képzés sem. Akkoriban indultak be ezek a képzések külföldi mintára, és jöttek külföldről szakirodalmak, lefordították. Voltak ilyen hétvégi egy-két-három napos tréningek, képzések, ahol nagyon jó útmutatókat kaptunk. Igyekeztünk mindenhol ott lenni, ahol csak tudtunk. Már akkor megtapasztaltuk azokat a szélsőséges kijelentéseket, hogy mi szükség van erre, semmi szükség nincs.
De gondolom voltak akkor is támogató vélemények is, tehát
igen, a igen, voltak. Igazából nagyon sok ember azt gondolta, hogy ez egy segélyező hely. Azonban, ahogy haladtak előre az évek, egyre jobban bebizonyosodott, hogy ez nem egy új segélyező hely, hanem rengeteg más dologban tudunk segíteni, tehát rengeteg más szolgáltatáshoz tudunk közvetíteni, illetve tud közvetíteni, csak ennek az útját, hogy hogyan lesz gördülékeny, hogyan lesznek elérhetők bizonyos szolgáltatások, amit nyilván nem tudnak megtéríteni a családok. Tehát, hogy ennek a kitaposása, kidolgozása, kijárása, ez volt egy ilyen hosszabb, nehezebb útvonal.
Ráadásul pont akkor, amikor a rendszerváltás korát éltük, és pont akkor kapta derékbe a társadalom azt a szabad versenyes, vagy legalábbis versenyes kapitalista, az egyéni felelősségre épülő, a törekvésre épülő szemléletet.
Hát igen, a gondoskodó szocializmusnak akkoriban lett vége. Sok ember elveszítette a munkáját. Azzal, hogy a család felveszítette munkáját, azzal a hagyományos családmodell is meginogni látszott. Volt egy viszonylag hosszabb időszak, ahol a látókörünkbe került családok jelentős részénél az anyáknak volt munkahelyük, az apáknak nem. És ez egy egész érdekes felállás volt, és ezzel voltak, akik nem tudtak mit kezdeni. Ugye akkoriban megnőtt az alkoholisták száma, próbáltuk ezt az alkohol ellenes klubot is egy kicsit így propagálni. Mindenkinek nehéz időszak volt ez, és a családok életébe ez így be is gyűrűzött. A munkahely hiánya, ami viszonylag egy jelentős probléma, arra viszonylag nincs megoldás. Tehát most is ezekkel az emberekkel dolgoznak a munkatársaim, akik elveszítették munkahelyüket. Hosszú ideig, ha nem dolgozik valaki, kiesik a munkavilágából, nagyon nehéz utána visszailleszkedni, illetve személyiségében egy olyan gát is kialakulhat, hogy a felkínált munkahelyjel nem tud élni, nem tud beilleszkedni egy új közösségbe, nem tud megfelelni, mind a mellett, hogy elég magas elvárások vannak mostanában a munkahelyeken.
Ennyi általánosság után egy kicsit zenélünk, és akkor visszatérünk konkrétan hozzád.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Üdv ismét a hallgatóknak, Kohut Zoltán vagyok a Halas Rádió portré műsorában, ahol vendégem Rémáni Halmos Éva, a Halasi Szociális Ellátás egyik oszlopos személyisége, aki tavaly ment nyugdíjba, és eddig arról beszélgettünk, hogy az elmúlt 20 évben, 25 évben a rendszerváltás óta hogyan alakult a szociális ellátás társadalmi elfogadottsága, súlya, presztízse. De most már én inkább arra volnék kíváncsi, hogy te ezt személyesen hogy élted meg, és ezen belül is, ezen a személyes megélésen belül arra vagyok kíváncsi, hogy ugye ez nem az a terület, amelyik rövid időn belül gyors sikert, eredményt tud produkálni annak, aki végzi ezt a feladatot. Nagyon sok nyilván a kudarc, a hosszú befektetést igénylő feladat. Szóval hogy vagy te ezzel?
Igen, amikor munkatársat keresünk, akkor mindenképpen azt kell figyelembe venni, hogy kudarctűrő legyen az illető. A mi fejünkben van egy ideális kép, hogyha segítünk, akkor hogy tud ehhez viszonyulni a mi kliensünk, az ügyfelünk, és hogy mi lesz ennek a vége. Ez egy ilyen nagykönyvben megírt ideális kép. A valós élet azonban egészen mást hoz. Nagyon sokszor a befektetett munka, tehát amit egyik héten fölépítünk, vele együtt dolgozunk, történik valami, és a másik héten ezt ugyanúgy a nulláról újból kezdjük.
Arra gondolsz például, hogyha valakinél elindul az életmódjában egy pozitív változás, mondjuk elkezd alkalmi munkát vállalni, vagy talán munkahelyet, de bekövetkezik mondjuk egy családi probléma, akkor visszaeshet, vagy egy rossz lelki állapotba visszaeshet. Ilyen példákra gondolsz?
Igen, pontosan ilyen példákra és ehhez hasonlókra gondolok. Történik valami, így van, egy családi tragédia, megjelenik egy élettárs, aki ismét a mélybe húzza. Tehát ilyenekre gondolok, igen. Tehát ezért nagyon nehéz ez a munka.
És ezt hogy éli át az, aki ön a szférában dolgozik? Konkrétan te ilyenkor mihez fogtál magadban?
Nagyon nagy szerencsénk van abból a szempontból, hogy itt Kiskunhalason csoport Ban dolgozunk, úgy a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatban is több munkatárs dolgozik, és egymást tudjuk támogatni. Most is, és régebben is bizonyos időnként vannak esetmegbeszélések, vagy ha egyáltalán valakinek olyan kudarcos esete volt, akkor akart beszélni róla, akkor nyilván azon nyomban alakítottunk egy esetmegbeszélő csoportot, és nagyon fontos, mert ez az egyéni munkatűrést, munkabírást segíti elő, hogy tudjunk egymásnak segíteni. Ez nekem is nagyon sokat segített, de én úgy láttam, hogy a munkatársaimnak is ez nagyon fontos, és mindenki szerette elmondani az aktuális esetét, amivel küzdött, ami neki nehézséget okozott, és sokszor tudtunk is egymásnak segíteni.
Tehát miközben másokon segítek, vagy mások sorsát igyekeztek rendezgetni, aközben ti egymás között is biztosítotok egymásnak egy olyan hálót, amiben egymást meg tudjátok támogatni, amikor
ez így
kudarca.
Van, így van, szemesed. így van, igen, igen. És az is nagyon fontos megpróbálni, amit nagyon-nagyon nehéz, hogy ne vigyük haza ezeket a problémákat, tehát ha letelik a munkaidő, akkor már csak a saját családunkra koncentráljunk, amit ez így jópofán hangzik kimondani, azonban ezt nagyon nehéz megtenni. Nyilván az embernek a fejébe ott zakatolnak a napközbeni problémák, visszaköszönnek, van-e nekik tüzelőjük vajon, amikor én üldögélek a meleg lakásba, a fotelba nézem a tévét, hogy vajon hogy vannak ott a kisgyerekek, van-e tüzelőjük, van-e vacsorájuk. Tehát az embernek a feje az nem tudja a gondolatait egyből lezárni, de azért erre kellett törekedni.
Én nemrég jártam egy tanyai riporton, és ugyanez volt az érzésem, amikor jöttem vissza a kocsimba, ott volt mellettem a fényképezőgépem, jó, nem egy mire drága gép, de hát mégiscsak olyan kényelmi berendezésekkel vagyunk itt körülvéve a városban, meg hát egy olyan érett feltétellel, ami mellett szinte ellen tudjuk képzelni, hogy milyen szegénység, milyen nélkülözés, és persze ebből fakadó milyen érzelmi feszültségek, problémák vannak a tanyavilágban. Mondható az, hogy a munkátok zömét a tanyavilág adja? Neked akkor múlt időben a tanyavilág adta, vagy a perem kerületei a városnak?
Jelentős részét, igen.
És te hogy végezted el magadban ezeken a napokon ezt a, idézőjelben mondom, belső műtétet, hogy tényleg le tud tenni 4-5-6-7 órakor a munkád, az összes empátiát, ami ezzel jár, az összes lelki terhét annak, hogy látsz nehéz sorsú családokat, veszekedő családokat, széthulló félben lévő családokat, vagy egyszerűen csak, idézőjelben mondom, csak nélkülöző családokat. Mihez fogtál ilyenkor? Mihez nyúltál magadban ilyenkor?
Magammal próbáltam megbeszélni ezeket a dolgokat, hogy hát holnap újra kezdődik egy nap, és sosem lehet tudni, mi történik. Pozitív irányba is eldőlhet a sorsuk, bármi történhet. Holnap ugyanúgy készen állok az ő segítésükre.
Arra már utaltál, hogy a munkahelyi közösség is egyfajta ilyen megtartó közösség, egy megtartó erő. Én gondolom, hogy aki családokon igyekszik segíteni, annak lehet, hogy a saját családjában is meg kell teremtenie valami olyasféle stabilitást, harmóniát, mint amit a munkájában képvisel. Ilyen értelemben te számítottál az otthoniakra, rokonokra, családtagokra, barátokra?
Hogyne. A férjem is, meg az édesanyám is nagyon nagy támogató közegem, és itt kell, hogy megjegyezzem, hogy azt gondolom, hogy jó, hogyha mindenkinek van valami hobbija, amihez tud nyúlni, akár néptánc, akár nekem az Állatvédő Egyesület, és akkor tud a hétköznapokból egy kicsit így merítkezni, egy kis pozitívot is átélni a hétköznapokban.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Üdvözlöm ismét a hallgatókat, Kohut Zoltán vagyok a Halas Rádió portré műsorában, ahol vendégem Rémáni Halmos Éva, aki tavaly ment nyugdíjba a családsegítő éléről. Arra vagyok kíváncsi, mert a tanulmányaim során nekem nagyon érdekes információ volt az, hogy a segítő szakmában megforduló segítő szakmát választók, nyilván többé-kevésbé egyetlen ember sem szabad sematikusan nézni, de azért a lélektan szerint a segítő szakmában egy bizonyos fajta karakter tud igazán elhelyezkedni, egy bizonyos fajta személyiség karakter alkalmas arra, hogy tényleg átadja az életét, az energiáit annak, hogy másokon segítsen. Te hogy érzed, neked a másokon való segítség az mennyire hatja át az életed? Mennyire, idézőben mondom, csak munka, vagy mennyire teljes elhivatottság, mennyire teljes életfelfogás?
Hú, hát ezen még így nem is gondolkodtam. Amíg dolgoztam, addig azt gondoltam, hogy ez az életem. De ezt csak így tudattalanul gondoltam, de lehet, hogy teljesen áthatja az életem, mert én azt gondolom, hogy nem véletlenül kerültem a kórházba, röntgenasszisztens voltam, és nem véletlenül kerültem a családsegítő szolgálatba.
Biztos, no, ha nem véletlen, akkor miért?
Mert hogy egy véletlen hozta ezt így, de biztosan, hogy valami belső sugallat ösztönzött arra, hogy az Irénke néni által fölajánlott lehetőséggel éljek, megpróbáljam ezt a segítést. Hiszen amikor ő hívott, akkor ebbe benne volt az, hogy családokon fogunk segíteni, bár az még nem tisztázódott akkor, hogy hogyan és mint. Csak ilyen homályos elképzeléseink voltak, amíg meg nem indultunk. Valóban most így, ahogy beszélgetünk erről, most gondolkodom azon, hogy valójában az életemet átíthatja ez a segítés, ez az attitűd, mert ugye mondjuk a kórházban is azért ott is olyan emberek voltak, akiken, hát nem is konkrétan mindenkin segíteni kellett, mert voltak ott ilyen rutin feladatok is. Jobbára inkább talán ez akkor csúcsosodott ki, amikor a családsegítőbe és a gyermekjóléti szolgálatba dolgoztam. De hogyha ezt így nézzük, hogy a személyiségemet áthatja, akkor valóban most itt az állatvédelemmel kapcsolatban itt is a segítés. Csak itt nem a gyerekek vannak a középpontban, hanem az állatok.
Mi volt a te motivációd abban a munkában, amit a családsegítő élén végeztél? Tehát nyilvánvalóan volt egy intézményvezetői, vagy egy intézményi része a munkának, de mi az, ami benned személyesen lobogott, ami személyesen sodort, vagy vitt téged a családsegítésben?
Nagyon nehéz ezt így megfogalmazni, de mindig a napi pici sikerek. Mint minden intézményben rengeteg adminisztráció van, szervezési munkálatok, vagy munkák, feladatok, tehát egész más típusú, mint a konkrét családdal vagy gyerekkel való foglalkozás, de nekem mindig az volt a jó, hogy mindig törekedtem arra, hogy mindig nekem is legyen, és nem is tudtam ebből így leadni, hogy mindig legyenek ügyfeleim, és mindig is szívesebben látogattam őket, mint mondjuk egy statisztikához leüljek, és azt elkészítsem. Valahogy nem tudom ezt pontosan megfogalmazni, de ezek az emberi kapcsolatok, vagy az emberekkel való közvetlen találkozások mindig jobban izgattak, vagy mindig jobban érdekeltek, mint az egyéb ilyen feladatok, ami egy ilyen intézmény vezetésével, vagy irányításával jártak.
Tehát a személy kapcsolatok, az emberi kapcsolatok, és ezek a, ahogy fogalmaztál, ezek a napi, úgymond pici sikerek.
Igen, igen.
És hogy érzed, vagy hogy érezted tavaly, amikor ugye eljött az a nap, hogy abbajtad az aktív tevékenykedést, elégedetten tetted le a munkát, vagy volt benned egy olyan, hogy talán még tennél? Mi volt úgy benned ennyi év után?
Az volt bennem, hogy ennyi jó volt, de elég is volt. Szóval voltak sikereim, ugyanakkor voltak kudarcok, és hogy én úgy érzem, hogy úgy zártam, olyan érzés volt bennem, hogy egy pontot tettem egy mondat végére. Jó volt dolgozni is, ugyanakkor meg úgy éreztem, hogy ennyi elég is volt, és most egy ilyen másik irányba, ameddig energiám engedi, addig egy ilyen másik segítést fogok csinálni.
Hogyha egyetlen képkockát kellene kiragadni, vagy mondjuk egy napot az elmúlt sok évből, ki tudnál ragadni egy olyat, amelyik a leginkább kifejezi azt a munkát, amit végeztél?
Arra gondolsz, hogy ilyen siker,
igen,
esetleg?
Igen. Amire a legszívesebben emlékszel vissza. Uh-huh.
Van több is ilyen kocka.
Melyik az első számú?
Volt egy gyerek, aki amikor megkapta a bizonyítványát, és kapott jutalomkönyvet, behozta a gyerek jólétbe, hogy megmutassa nekem. A legérdekesebb az volt, hogy ezzel a családdal nem is foglalkoztam olyan nagyon sokat, valamennyit segítettem nekik, de én ezen magam is meglepődtem, hogy ő ezt fontosnak tartotta, hogy pont behozza én hozzám, és megmutassa a jutalomkönyvet. Van még egy másik, egy most már ő fiatalember, 20 pár éves, annak idején még nem volt gyerekjóléti, csak családsegítő. Az édesanyja súlyos beteg lett, és nem volt más hozzátartozója, és így segítettük Bernát kollégiumba elhelyezni, stb. Tehát így egy kicsit rendezgettük a akkori pedagógusokkal az életét. Elég öntörvényű gyerek volt, és egy évvel ezelőtt odajött hozzám az utcán, és elmesélte, hogy mi minden történt vele azóta. Ő már dolgozik, elmondta, hogy milyen párt választott, de hogy Tehát, hogy mindent elmondott az életéről. És ezen így nagyon meglepődtem, és úgy örültem is neki, hogy megállja a helyét az életbe.
Köszönöm, és akkor egy pár perc után visszatérünk.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Üdv ismét a hallgatóknak, Kohut Zoltán vagyok, rádiónk portré műsorában, ahol Rémáné Halmos Évával beszélgettünk az ő életéről, a családok segítéséről, és hát még mindig nincs vége ennek a történetnek, ugyan ez már a segítség más útjaira is visz tovább. Említetted többször is a beszélgetés során, hogy most az állatvédelem az, ami neked egyszerre hobbi és egyszerre segítői elhivatás. Ez hogy jelentkezett az életedben?
Mindig is szerettem az állatokat. Aztán egyszer megalakult a Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület 10 évvel ezelőtt. Akkor én már rögtön gondoltam, hogy én oda belépek, és akkor hát érdeklődtem, hogy mit lehet ott csinálni. Szívesen segítek, akkor még kutyákat sétáltattunk a gyepmesteri telepen. És akkor így fokozatosan mindig találtam az egyesületbe valami munkát, és akkor egyre több munkát, és most, hogy így nyugdíjas lettem, még több munkát. Igyekszünk minden pályázatot megpályázni, ami megjelenik, minden rendezvényen megjelenni. Szerencsére tagságunknak van egy olyan magja, aki nagyon szívesen jön az ilyen rendezvényekre. Próbáljuk egy kicsit menedzselni a munkánkat, és próbáljuk az emberekbe a felelősséget feléleszteni, mert az nem elég, hogy mi segítjük az állatokat, hanem az embereknek maguknak kell felelősen az állatokhoz viszonyulni. Ezzel célzok arra, hogy olyanok vegyenek magukhoz állatokat, akik anyagilag is, emberileg is tudnak velük mit kezdeni.
Hogy érzed, melyik területe az életednek az, amelyik neked személyesen több örömet, sikerélményt, melegséget ad? A családokon való segítés volt ilyen, vagy az állatvédelemben betöltött munkád? Melyikből kapsz te többet?
Hú, hát ez érdekes kérdés, mert tehát ez egy nagyon összetett, ugyanis az állatokon mindig könnyebb segíteni. Tehát mindig könnyebb találni egy befogadó családot egy kidobott kiskutyára, mint egy gyereknek a sorsát elrendezni, akinél fölmerül a gyanú, hogy ki kellene emelni a családból, de hogy mire oda eljutunk, hogy tényleg ki kell emelni, addigra nagyon-nagyon sok mindennek kell történni, és nagyon körültekintőnek kell lenni. Amíg a gyerekjólétben dolgoztam, sokkal összetettebb volt, és kevesebb volt a sikerélmény, viszont most itt azért az állatvédelem az sokkal egyszerűbb történetek vannak itt. Itt azért több a sikerélmény.
Mondható az, hogy a szakmádban te adtál magadból többet, és az állatvédelemben te kapsz többet? Érzelmileg?
Ezen még nem
örömben
gondolkoztam így, de hogy fölvetődött, tényleg ez így van. Igen.
Mi az, amit még úgy érzel, hogy szeretnél megvalósítani, elkezdeni? Mi az, ami még motivál, érdekel, ami most örömmel tölt el?
Mindenképpen itt az állatvédelem terén a jövő generációjának a szemléletének formálása, ez mindenképpen engem foglalkoztat, és ezt egy nagyon fontos feladatnak érzem. Nyilván egy olyan felelősségteljes generációnak kellene felnőni, akik az állataikkal is úgy bánnak, és majd a gyerekeikkel is.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél a műsorba, a hallgatóinak pedig köszönöm a figyelmet, Isten áldjon mindannyiunkat.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.